kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar autóipar a globális nehézségek ellenére is meg tudta őrizni a teljesítményét, és továbbra is a hazai gazdaság húzó ereje, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten a járműipari konferencia megnyitóján. Szijjártó Péter először is emlékeztetett az utóbbi évek rendkívüli kihívásaira, amelyek az Európai Unióra különösen súlyos kihatással voltak, ahogy fogalmazott, a számos elhibázott politikai és gazdasági döntés miatt. Aláhúzta, hogy Magyarország a kiváló példa arra, hogyan lehet sikeressé tenni az autóipart, hazánk ugyanis a szektor keleti és nyugati vállalatainak fontos találkozási pontjává vált. Itt egyszerre épülnek a nagy német és a nagy kínai gyárak, az esetek egy jelentős részében ráadásul egymás mellett. A miniszter üdvözölt, hogy a BMW szeptemberben megkezdi a termelését Debrecenben, miközben a Mercedes két kecskeméti gyárának összekötésével hamarosan, néhány hónap múlva létrejön a vállalat legnagyobb Kínán kívüli üzeme. Emellett szavai szerint az Audi is teljes kapacitáson dolgozik Győrben, illetve a Stellantis Szentgotthárdon alig győzi teljesíteni a megrendeléseket, míg a Suzuki Esztergomban komplex gyárfejlesztési beruházást hajt végre a kormány támogatásával, sorolta. Arra is kitért, hogy hazánkban épül meg a kínai BYD első európai gyára, illetve a 10 legnagyobb keleti elektromos akkumulátorgyártó közül is 5 a letelepedés mellett döntött. A nemzetgazdasági miniszter tegnap a Eurogroup kibővített Brüsszel ülésén, ma pedig az ECOFIN tanácskozásán vett részt. Nagy Márton az uniós pénzügyminiszterekkel tartott tárgyalását követően az egész EU-t érintő költségvetési kihívásokról nyilatkozott az MT-nek. Kiemeltem, a büdzsé stabilitása elsődleges, így a kormány idén és jövőre is ezt megőrizze fogja végrehajtani a családokat és nyugdíjasokat célzó adócsökkentési lépéseket, mint például a három gyermekes anyák esziamentességét, a két gyermekes anyukák fokozatos esziamentessé válását, a családi adókedvezmények megduplázását vagy a nyugdíjasok áfa visszatérítését. A költségvetés eddig felhalmozott hiányát tekintve a miniszter rávilágított, az idei első 4 hónapban a költségvetés hiány mértéke az éves cél 71%-át tette ki, ami hasonló az előző évekhez. A fejnehéz lefutás jelentős részben az év első hónapjaiban kifizetett lakossági állampapírkamatnak, a februárban kifizetett 13. havi nyugdíjnak, valamint a rezsivédelmi ellentételezés időarányosnál nagyobb összegének köszönhető, közölte. Hozzátette, az ország pénzügyi helyzete stabil, miközben a vártnál alacsonyabb gazdasági növekedés ellenére, többek közt a növekvő fogyasztásnak köszönhetően, a bevételek a várakozásoknak megfelelően érdemben növekedtek. Első körben 183 vállalkozás nyert el összesen 19 milliárd 200 millió forintot a Demján Sándor 1+1 KKV beruházás élénkítő támogatási programban, jelentette be a kis- és középvállalkozások fejlesztésért és technológiáért felelős államtitkár az első támogatói okiratok átadás előtt. Szabados Rihárd elmondta, a pályázatra 1885 cég jelentkezett, folyamatos a beadott igénylések értékelése, először a 4 kevésbé fejlett régió vállalkozásai kapnak értesítést a támogatásról. Már 1000 család vett részt a vidéki otthonfelújítási programban az év első negyedében, mondta el a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Kont Zsófia emlékeztetett, a program a korábban 370 000 család által igénybe vett otthonfelújítási program logikáján alapul, de kifejezetten az 5000-nél kisebb lélekszámú települések lakóinak szól, akik felújításaikhoz 50%-os, legfeljebb 3 millió forint támogatás igénylésével akár 6 millió forintos beruházást is megvalósíthatnak, és ehhez kedvezményes banki kölcsönt is felvehetnek. Donald Trump nem zárta ki, hogy személyesen vesz részt a csütörtökre Törökországba tervezett első közvetlen ukrán-orosz tárgyaláson, az amerikai elnök erről a Közel-Keletre utazva beszélt újságíróknak. Egyben emlékeztetett, ő volt az, aki ragaszkodott a közvetlen orosz-ukrán tárgyaláshoz, és nagyon fontosnak nevezte a találkozót, amely a vérontás lezárása felé vezethet. Donald Trump ma kezdte meg a Szaúd-Arábiát, Katart és az Egyesült Arab Emirátusokat érintő közel-keleti hivatalos útját. Az amerikai elnök azt is közölte, akár már a hétvégén beszélhet a kínai elnökkel, azt követően, hogy vasárnap a kereskedelmi vita átmeneti rendezésének eredményeként az Egyesült Államok és Kína kölcsönösen nagy mértékben csökkentette az egymás áruira kiszabott kétoldalú kereskedelmet megbénító vámokat. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb az északkeleti határ közelében lehet zápor, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0 és 5 fok között, napközben 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsik Ivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, és itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában pedig Balázsi Pétert, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrét, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A múlt alkalommal nagyon sok visszajelzés jött arra, hogy milyen szép véget találtunk a pólingokról szóló beszélgetésnek. Egyrészt ugye megismerhették, akik még nem ismerték volna Szent Beunót, aki a pólingok védőszentje, másrészt pedig Ferenc pápát is idéztük, aki a teremtésvédelmet, mint szakrális megközelítésű környezetvédelmet behozta az egyházi kommunikációba. Most is egy pápával kezdjük, ugyanis a sirályokról fogunk beszélgetni, és ennek az adja az apropóját, hogyha nem is lopták el a sót a pápa választáson, a konklávén a sirályok, de híresek lettek, számos mém született a kémény körül üldögélő sündörgő sirályokról. Rögtön te jutottál eszembe, hogy hát itt az ideje, hogy megismerjük a pápa választás új résztvevőit, a sirályokat. Milyen sirályokat láttunk a kémény közelében?
Ezek a sirályok, ezek a sárgalábú sirályok közé tartoznak. Ez a faj Dél-Európában, Mediterráneumban, illetve Közép-Európa, Nyugat-Európa nagy részén elterjedt. Van néhány nagyon közeli rokonfaj, ami tényleg még a madarászok között is kicsit a hit felé megy el, hogy éppen meg tudjuk-e határozni őket, hogy hisszük, hogy valószínű az a sirály. Ezek meg a nálunk is költő sztyeppi sirály, illetve a tőlünk keletebbre élő örmény sirály, illetve északabbra élő ezüst sirályok, amik nagyon hasonlítanak ehhez a sárgalábú sirályhoz.
Mint kiderült, nem csak ez adja az apropóját a beszélgetésünknek, visszanéztem az elmúlt évek, évtizedek évmadarait, amelyeket a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület jelölt és a madárbarátok szavaztak meg. Nem tudom, hogy a jelöltek között volt-e sirály, de a nyertesek között még nem szerepelt egy sirályfaj sem. Mit jelent ez? Minden rendben a sirályokkal?
A Madártani Egyesület ugye mindig próbál, mióta szavazással választják meg az év madarát, akkor mindig próbál egy fajcsoportot, vagy éppen egy élőhelyhez kötődő csoportot előhozni, és ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor a sirályok messze nem a legnépszerűbb madarak, gyakorlatilag sokszor úgy állnak hozzá, mintha fehér varjak lennének, ám még ténylegesen a pápa választás idején is nagyon nagy népszerűségre szertett sárgalábú sirály család, vagy éppen a sztyeppi sirállyal semmi probléma nincsen. Ezeknek az állománya stabil, még enyhén növekvő is. Addig a nálunk költő Budapesten, a szeméttelepeken, illetve vizes élőhelyeken élő danka sirállyal igen nagy problémák vannak. Az elmúlt évtizedekben hatalmas állománycsökkenés következett be. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon körülbelül a 80-as években költő 15 000 pár danka sirályból, most ez egy ilyen 3 000 párra olvadt. Nyugat-Európában 70-80%-os csökkenésekről is beszélnek, ami, ha belegondolunk, egy ilyen tömeges fajnál elég rossz előjel. Ez jelent valamit, ennek az okait meg kell vizsgálni, ki kell deríteni, mert ugye a sirályok egy látványos faj. Ha ők fogynak, valószínű, hogy ott lejjebb is nagyon nagy problémák vannak, csak a sirályokon érzékeljük elsősorban.
Lehet, hogy a madárinfluenza tizedeli őket, vagy hát több mint tizedelésről beszélünk az esetükben?
Igen, a csérekkel, sirályokkal együtt két évvel ezelőtt iszonyatos pusztítás ment végbe Nyugat-Európában, egészen a Dunántúlig. A dunántúli danka sirály küszvágó csértelepek majdhogy nem teljesen megszűntek, de ezen kívül valószínű, hogy a mezőgazdasági művelés változás is nagyon nagy hatással van rá. A danka sirály régen egy olyan madárfaj volt, ami ugyan vízi madár, vízhez kötődik, mégis költési időben általában kint a gyepeken, szántókon látták, férgeket, rovarokat szedegetett össze.
Traktorok után tömegével vonultak.
Igen, most is ez elég gyakori. Ugye most a lucerna kaszálás elkezdődött, most is már látható ez. Viszont az elmúlt évtizedekben azt figyeltük meg, hogy amikor sirálytelepeken fiókákat gyűrűzünk, akkor a fiókák általában nem rovarokat, nem férgeket öklendeznek vissza, hanem emberi táplálékmaradványt. Nekem is volt olyan, hogy szalonna bőrt öklendezett vissza, vagy éppen bolonyai spagettit a sirály. A szeméttelepeken ezt találják, az emberek után ezt guberálják össze. Valószínű, hogy ez se a legegészségesebb. Ugye a harmadik valószínű ok az pedig a klímaváltozás. Mint vizes élőhelyekhez kötődő madarak nagyon veszélyeztetettek, eltűnnek gyakorlatilag az élőhelyeik. Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén is igazából Dél-Borsodban van még fészkelő állomány, bár itt is elég nehézkes a dolog, illetve változó. Nagyon jelentős fészkelő populáció, hogy 700 páros volt még 5 évvel ezelőtt a miskolci csorbatavon, ami az elmúlt 2 évben 0 párra apadt vissza. A csorbató is ugyanúgy, ahogy a nyéklátházi tavak, ami szintén sirály költőhely volt, bányató, és érdekes módon ezeknek a bányatavaknak a vízszintje megemelkedett, és eltűntek a költésre alkalmas szigetek. Úgyhogy ahhoz képest, hogy szárazság volt, ami ugye a pusztában lévő élőhelyeket szüntette meg, a bányatavakon meg magasabb vízszintet eredményezett, ezt igazából nem is értjük, hogy ez hogy lehet, de így történt.
Lehet, hogy olyan sorsra jutnak majd, mint a gólyák, hogy műfészket kell nekik kihelyezni a biztonságos költés érdekében?
Ez egy lehetőség is, ráadásul a sirályoknál már régóta népszerűek ezek az úszó mesterséges fészek, szigetek. Ezek nem bonyolult dolgok, mert gyakorlatilag vízelteli hordókra, ballonokra kell egy üres alapot rárakni, némi nádat rászórni, és nagyon boldogok. Ez egy lehetőség is, például kavicsbányatavaknál zöldítésre. Ha tudják, hogy az évben azt a részt nem fogják használni, nem fognak ott bányászni, akkor akár a fészek szigetet oda lehet húzni, abba az évben ott költenek a sirályok, télen a következő évi termelést megtervezik, és akkor akár odébb húzzák ezt az úszó fészek telepet. Ez egy lehetőség lenne, és igazából nem is nagyon zavar nálnak senkit úgymond a sirályok, mivel ugye horgászat nincs ezeken a bányatagakon, vagy halászat, úgyhogy még csak konkurenciát se jelentenek az embereknek.
Van egy ilyen konfrontáció a sirályok meg a horgászok között?
Az emberek általában szeretik úgy gondolni, hogy az övék az, amit látnak, akkor is, ha nem tettek érte semmit, és vannak olyan hangok, hogy a sirályok kieszik a halat. Sajnos Észak-Európában ugye most több külföldi cikk is foglalkozik azzal, hogy a nagy hering halászhajók egy-egy merítésnél akár 10-20 sirály is beleakad, és úgy néz ki, hogy a hering sirályok állományán, ami nálunk csak átvonul, már igencsak látszik ez. Vannak olyan becslések, hogy egy szezon alatt, egy halászati szezon alatt akár 15-20 ezer sirály is elpusztul így a halászhálókba akadva.
Lehet, hogy majd megjelennek olyan konzervek, halkonzervek, amikre az lesz ráírva, hogy sirálymentes halászat, úgymond, mint ahogy a tonhalak esetében van rajta, hogy cápa nem kerül a hálóba, és cápamentes a tonhal. Ezt jól mondom?
Igen, vagy éppen a delfin, vagy tengeri teknősök, ugye ezek jól eladható, úgymond népszerű állatok, ez egy delfin, tényleg az aranyos kategória, az egy átlagembert is megiklet egy delfin, de azért egy ordítozó, odapiszkító sirályt nehezebb így eladni, ilyen szinten, de ténylegesen, mint esernyőfaj, ugye, úgymond esernyőfaj, bálnák, delfinek, tengeri teknősök is lehetnek akár a sirályoknak a védelmező ilyen szempontból.
Akkor rosszul mondtam a cápát, régen láttam már tonhalas konzervet, nem eszem tonhalat, elfből, de a sirály ezik, mint mondtad, mindenféle emberi szemetet. A múltkor volt egy vetített képes előadása a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjának a helyi papi szeméttárolóról, szemétlerakóról, és döbbenet volt az a sirály mennyiség, ami oda szokott az emberi táplálékra. Tesz, akik a vadászatról egy ilyen madár, pedig hát az lenne a génjeiben.
Az állatok azért értelmesebbek, mi is, ha lehetséges, az emberek is próbálnak a könnyebb, az egyszerűbb felé menni, hogyha valamit meg akarnak szerezni. Madaraknak is, a helyőpapi szeméttelepen, de általában a szeméttelepeken is az a jellemző, hogy rengeteg sirály, rengeteg gólya, varjúfélék, holló, egerészőjv, barnakánya és rengeteg más madár is megjelenik. Van, ami konkrétan a hulladékban guberál, vannak olyan ragadozó fajok, pedig a hulladékban guberáló madarakra, de még inkább rágcsálókra mennek. A Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület az Agrárminisztériummal, itt van nemzeti parkigazgatóságokkal, önkéntesekkel, a tavalyi évben elkezdett egy sirályszinkront, többek között a szokásos Európai Uniós jelentéshez is, és kiderült, hogy ténylegesen ezek a szeméttelepek a telelő, vonuló sirályfajoknál hihetetlen fontosak. Volt olyan alkalom, hogy Nyéklátháza térségében ez a helyőpapi szeméttelep, nyékládi, emődi tavak, több mint 5000 viharsirályt számoltam össze éjszakázásnál, még egy 1500 nagy sirályzas cseppi és sárgalábú, valamint ezüst sirályok, illetve még egy 2-3000 danka sirály is oda sereg lett. Amikor 10000 sirályt lát az ember egy-két tavon éjszakázni, azért az egy hihetetlen jelenség.
Most voltam Budapesten, budapesti, budai gyerek vagyok, és szinte a város képéhez, látképéhez tartoztak a sirályok, ahogy éppen ringatóztak a vízen, vagy röpködtek, vadásztak, haláztak a víz felett. Most oda-vissza mentem legalább 5-6-szor a budai alsó rakparton, és nem láttam sirályt. Azt hittem, hogy kifogyott a hal a Dunából.
Ennek nagyon sok oka lehet. Ugye ilyenkor a sirályoknak a költési időszaka van, ami ténylegesen költésben van, az nem fog bemenni Budapestre, nem fog ott a Dunára menni, mert nincs a közelben költőtelepe. Ez a közel, ez akár 10-20 kilométert is jelenthet. Gyakorlatilag nem egy jó táplálkozó, ha ilyenkor a Duna, viszont télen, ugye még mindig szerencsére, egyesek szerint szerencsétlenségre meg lehet figyelni ott a madarakat. Jelölik is a kifejlett sirályokat. Mi általában ezen a nap környéken fiókákat szoktunk jelölni, de már elég sok visszajelzést kaptunk, úgyhogy van olyan nyéklátházi danka sirályunk, ami például rendszeresen Máltán telel. De Csehországból, Lengyelországból is kapjuk, illetve mi is leolvastunk számtalan színes gyűrűs madarat. Gyakorlatilag már lassan az összes észak- és kelet-európai országból jelezték, hogy igen, ők ott keltek ki, úgyhogy a Duna az ilyenkor nem annyira vonzó a sirályoknak, a nem költő madarak azok viszont ilyenkor ugye a gyepeket, szántókat, illetve a szeméttelepeket részesítik előnyben.
Tényleg visszatérve a vadászatra, halászatra, és arra, hogy a szemétre szoknak rá a sirályok is, a nagy sirályok a kicsiket megtanítják vadászni?
a felnőttek nem is tanítják, meg inkább ellesik. Egy eléggé jól alkalmazkodó, intelligens madárcsoport a sirályok. Az interneten is rengeteg mémet, kis videót lehet látni, ahogy mondjuk pont ez a sárgalábú sirály, ami nagy népszerűségnek tett most szert, ez a földközi tenger vidékén a nyaralók kezéből hozza el a fagylaltot, különböző ételeket, vagy éppen van olyan is, hogy kifigyelte, hogy a fotocellás ajtóhoz, ha oda megy, akkor az kinyílik, ugye, bemegy, kihoz egy chipset, elviszi, és akkor ő nagyon boldog ettől. Úgyhogy ténylegesen nagyon ügyesek, nagyon jól alkalmazkodók, főleg a nagy sirályok, ezek a sárgalábú, sztyeppi, örmény, ezüst sirályok, a kisebb méretűek, mint a danka, vagy az egyetlen fokozottan védett sirályfajunk, a szerecsen sirály, azok sajnos ennél sokkal kevésbé, és ez az állományaikon is nagyon jól látszik.
Jelölt madarak voltak azok, amik ott a konklávé kémények körül üldögéltek?
Azokon nem láttam gyűrűt, viszont érdekes volt, hogy a sokáig nem tudták, ugye, hogy miért vannak, aztán egyszer csak az utolsó nap egy sirályfióka is oda totyogott, hát akkor kiderült, hogy azért valószínű azok a szülőmadarak, és egyik másik madár nem táplálékért ment el, hanem még a fiókákra vigyázott. Hihetetlen helyeken tudnak költeni, nálunk nem jellemző, ugye Magyarországon egyáltalán, de Nyugat-Európában vagy Dél-Európában elég jelentős állomány költ bent a településeken, a házak tetején is.
Róma jobb ilyen szempontból, sirály szempontból? Több ott a sirály?
Van tengerpartjuk, elég közel, úgyhogy ez természetesen vonzó a sirályoknak, mint a Kárpát-medencében egy kicsit speciálisabb helyzetben vagyunk, de ettől függetlenül, ha belegondolunk, azért 80-as években ez a 15 ezer pár danka sirály, azért az egy elég jelentős állomány. Most dankából egy olyan 3-4 ezer pár költ, a szerecsen sirály is nagyon lefogyatkozott, abból néhány száz pár, még a sárgalábú sirályból, abból néhány pár, vihar sirályból is néhány pár, a sztyeppi sirályból egy 2-300 pár költ idehaza.
Vannak édesvízi sirályok, meg sósvíziek, tengeriek?
Elvileg, ugye azt mondanánk általában, hogy a danka sirály az az édesvízi, az az, ami a kontinens belsejében is rendszeresen költött, de jó pár olyan sirályfaj van például szerecsen is, ami ezeket a sós tavakat, ezeket a keleti pusztákon lévő sósvizeket, brakvizeket szereti, még a sirályfajok azért nagy része a tengervízhez kötődik, attól függetlenül, hogy attól távolabb is képes költése, és vannak kisebb állománya is.
Nagyon stílszerűen öltöztél, a pulóvered alatt van egy póló, és a pólódon pedig két sirályfej. Ez milyen alkalomra készült?
Most tavasszal volt, miután felismerték a problémát, és most már foglalkozunk idehaza is jobban velük. Volt egy sirálytani konferencia, most már a második sirálytani konferencia, aminek keretében számos előadást hallgattunk, illetve voltak különböző eszmecserék, ilyen például a védelmi tevékenységhez, vagy éppen a határozáshoz, mert szerencsére ezek a nagy sirályok azért kereszteződnek is, és mondjuk 5. életévükre érik el a rendes felnőttkori tollazatot. Azért mondom, hogy kis hit is kell a sirály határozáshoz, mert én elhiszem magamnak végül, hogy az az, de sok madarat elengedünk, hogy nem tudjuk meghatározni, és ennek a konferenciának az lett a kifolyása, hogy majd most lesz egy olyan adatlap a különböző sirályfajoknak a telepeit, annak segítségével fel tudjuk mérni, és gyakorlatilag egy statisztikát, egy kicsit mélyebb kutatást is rájuk lehet majd húzni.
Az a neve, hogy Larus Michaelis.
Igen.
Már a sárgalábú sirálynak?
A sárgalábúnak, igen. Régen majdnem mindegyik sirályunk Larus volt, de hál' Istennek a taxonómusok, genetikusok kimutatták, hogy nem. Úgyhogy az egykori danka sirályunk, ami Larus ridibundus volt, most már sokkal jobban csengő Croicocephalus ridibundus névre hallgat, ami sokkal egyszerűbb ugye a köznapi embernek, úgyhogy a Larusokból ichtiétuszok lettek, számos egyéb nem is, de ezek a nagy sirályok, a sárgalábú is az Larus nem bemaradt.
Hát ha így folytatódik tovább a genetikai kutatás és a rendszertani át- vagy besorolás, akkor lehet, hogy még fölveszi esetleg 14. Leó nevét is, vagy kardinális sirálynak fogják hívni a sárgalábút ezentúl. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Most is egy ilyen katolikus véget adtunk a beszélgetésünknek. Vendégem Balázsi Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre volt.
Ugyanazt keressük, egy életen át. Reméljük, hogy majd elérjük, vagy mi vagy az unokánk. Mindenhol bíztatnak minket, bátran ragad meg hát a boldogság kék madarát. Pedig még senki se látta, de mindenki rohan utána. Van út fel az égig, a csodát meg lehet élni. Az a szárny rajtad van már, ott fent nincs határ, hiszen a lelkünk az a madár. Volt már, hogy azt hittem, elértem, majd nagy csoda vár, de aztán rá kellett jönnöm, nincs is ilyen madár. Mit mondjak a buta szívemnek, még mindig ott áll, és a csodára vár. Ismert fel, használd a szárnyat, repülj, hisz nagy dolgok várnak. Van út fel az ég, a csodát meg lehet élni. Az a szárny rajtad van már, ott fent nincs határ, hiszen a lelkünk az a madár.
Most fellém evett Baglyok a családban című könyvének 11. részét Tóth Levente színművész olvassa fel.
Egy kis ramazuri. Húhú meg Pityogós elég hosszú ideig éltek velünk, és így Saskatoon szerte mindenki ismerte őket. Kiváltképpen Húhút. Papa nem tévedett, amikor megállapította, hogy Húhú igazából soha nem tekintette magát bagolynak. A jelek szerint általában embernek érezte magát. Minden esetre imádott emberek közt lenni, és annyira ragaszkodott a társaságunkhoz, hogy végül már meg sem próbáltuk kirekeszteni őt a házból. Ha ugyanis kizártuk, olyan elszántan kopácsolt a hatalmas kampós csőrével az ablaküveget, hogy attól féltünk betörik. A részdrótból szőtt szúnyogháló sem jelentett ellene védelmet, hiszen jókora karmának egyetlen csapásától úgy hasadt szét, mint a selyempapír. Így aztán Húhú végül csak ugyan valódi házi bagoly lett. Benn a házban mindig roppant illedelmesen viselkedett, teljesen szobatiszta volt, és soha nem okozott semmi zűrt, kivéve egy, illetve két alkalommal. Nyár derekán egy szép napon meglátogatott minket egyházközségünk új káplánja, mivel még csak nemrég költözött Saskatoonba, semmit sem tudott a baglyainkról. Mama boldogan beinvitálta a nappaliba egy csésze tejára, meg egy kis csevegésre. Az ifjú lelkipásztor a kanapén foglalt helyet, és a teás csészét kecsesen egyensúlyozva a térdén arról panaszkodott mamának, hogy én folyton ellógom a vasárnapi iskolát. Ekkor tájt jött haza Húhú egy folyóparti kirándulásról, és miután átdöcögött a kerten, felszökkent a nappali ablak párkányára és bekukucskált. Az idegen vendég láttán berepült ismerkedni, és egyenesen a lelkipásztor vállán kötött ki. Mama látta ugyan közeledni Húhút, és akarta is figyelmeztetni a vendéget, de elkésett vele. Mire kinyitotta a száját, Húhú már ott gubbasztott a káplán úr vállán. Barátságosan a képibe bámult, és nyájas hangokat hallatott. Húhú! Köszönt udvariasan. Az ifjú segédlelkész válasz helyett döbbenten elbődült, és hevesen talpra ugrott. A tea kiömlött a szőnyegre, a csésze a kandallóba vágódott, és millió szilánkra tört. Mindez olyan hirtelen történt, hogy Húhú elveszítette egyensúlyát. Akaratlanul is igyekezett erősebben megkapaszkodni, hogy le ne bukfencezzen. Amikor kissé mélyebbre vájt a karmait, a káplán valódi indián üvöltésbe tört ki, szágódani kezdett az ajtó felé. Húhú még soha nem részesült ilyen bánásmódban, és nem is tetszett neki egy csöppet sem. Amikor a lelkipásztor kivágtázott vele a verandára, Húhú széttárta szárnyait és leszállt róla. A szárnya azonban igencsak terebélyes volt és mód felett erős. Az egyiknek a vége véletlenül megcsapta az ordibáló káplán fejét, aki ettől még hangosabban ordibált. De Huhu ekkor már fent volt a magasban. Kedvenc jegenye fájának legtetejére repült fel, és úgy megorrolt a világra, hogy csak vacsora után volt hajlandó leereszkedni közénk. Huhu borzalmasan szeretett az emberek vállán üldögélni, ezt olyan elővigyázatosan csinálta, hogy hatalmas karmainak fogását szinte érezni sem lehetett. Amikor különösen nyájas hangulatban volt, gyengéden csipkette tartó oszlopának csőréhez közeleső fülét. Hatalmas csőre olyan éles volt, hogy egyetlen csattintással mindenestül lecsíphette volna, de ilyesmi eszeágában sem volt, csak a fülcimpát morzsolgatta két káva közt végtelen gyengétséggel. Ezzel egy fikarcnyi fájdalmat sem okozott, némelyik ember mégis szörnyen ideges lett tőle. Apám egyik barátjának, aki a vasútnál dolgozott, feltűnően nagy, piros füle volt. Valahányszor ellátogatott hozzánk, fülvédős sapkát viselt, még nyáron is, mert, mint mondotta, akinek akkora füle van, mint neki, ne vállaljon kockázatot egy csipkedős bagoly jelenlétében. Huhu általában szelíd volt és jóindulatú, de adott esetben égtelen dübe tudott gurulni. Mama egyszer engem küldött el a közeli kis szatócsboltba bevásárolni. A biciklim egyik gumija kidurrant, így hát gyalog kellett mennem, és Huhu is elkísért. Alig pár lépésre a kapunktól összetalálkoztunk a postással, aki egy nagy köteg levéllel a kezében tartott felénk. Egészen elmerült a címek tanulmányozásába, és nem nézett a lába elé. Ahelyett, hogy kikerülte volna Huhut, egyenesen belegyalogolt, és ami még rosszabb, még azzal sem vesződött, hogy felméri a lába elé került akadály minéműségét, hanem amúgy vaktában megpróbálta félre rúgni. Már most Huhu ellen sok mindent el lehetett követni büntetlenül, de a rúgás az más lapra tartozott. Huhu felsziszent, mint egy irdatlan méretű teáskanna, és roppant szárnyaival lazsnakolni kezdte a postás sípcsontját. Ehhez tudni kell, hogy egyetlen szárcsapása felér egy lórúgással. A postás elejtette a leveleket, felüvöltött és hatalmas ugrásokkal menekülni kezdett, ám Huhu tántoríthatatlanul követte. Nagy nehezen elfogtam és lecsillapítottam, aztán a postás után eredtem illő mentegetőzésekkel. Ő azonban egy hónapig a lábát sem volt hajlandó betenni az udvarunkra. Megállt a kapunál, és addig fütyült, míg valamelyikünk ki nem ment a levelekért. Az Uhuk teljesen megszokták, hogy mindenhová velem jöhettek. Ősszel aztán, amikor megkezdődött a tanítás, csak nagy keservesen tudtam otthon marasztalni őket. Mint már említettem, biciklin jártam be az iskolába, amely a folyó túlpartján volt, körülbelül 4 kilométerre tőlünk. A tanítás első hetében 4-szer késtem el, mert félútról vissza kellett hurcolnom csökönyös követőimet. Végül papa azt tanácsolta, hogy minden reggel, közvetlenül indulás előtt zárjam be őket a nagy ketrecbe. Huhu meg Pityogós már réges-rég nem szorultak a nagy ketrec oltalmára, nem is használták semmire, és most úgy érezték, börtönbe csuktam őket. Kiváltképpen Huhut bőszítette fel ez a galátság, és karmaival rögves szaggatni is kezdte a dróthálót. Sürgősen olajra léptem, mert szaladt az idő, és tudtam, ha még egyszer elkésem a suliból, tanítás után benfognak tintalevesre papírgaluskával. Még a híd közepéhez sem értem, amikor egy járókelő döbbent sikollyal mutogatni kezdett valahová mögém. Egy szemből jövő autó pedig majdnem a betonkorlátnál állt meg óriási fékcsikorgással. Valami szokatlan eseményre gyanakodva magam is fékeztem, de még meg sem álltam, amikor fölöttem vadul felörvény lett a levegő, mélyhangú, diadalmas hú-hú-hú zengett a fülembe, és két karmokkal jól kiadgyusztált madárláb telepedett meg a vállamon. Huhu valamelyest kifulladt, ugyan, de annyira örvendezett saját teljesítményének, hogy nem volt szívem hazacipelni. Egyébként az időből sem futotta volna, így aztán a bicikli kormányon velem tartott az iskoláig. Mire bekarikáztam az iskola udvarára, már csak 2 perc volt a becsengetésig, és a gyerekek csak úgy özönlöttek befelé. Gőzöm sem volt, mit csináljak Huhuval, aztán eszembe jutott, hogy van egy kis madzaga a zsebembe. Előkotortam, és úgy, ahogy odakötöttem Huhu egyik lábát a kormányhoz. Aznap reggel az első óra történetesen francia volt. Mivel pokolően izgultam Huhu miatt, na meg készülni sem készültem rendesen, a felelésnél gyorsan leszerepeltem. Tanárnőnk, akit a háta mögött Fifinek hívtunk, kiparancsolt a katedrához, hogy az osztály színe előtt olvassa a fejemre, milyen mafla vagyok. Ott ácsorogtam a tábla előtt, és azt kívántam, bárcsak nyílna meg a föld alattam, amikor hangosan megzörrent az ablak. Oda kaptam a fejem, és lám, Huhu szobrozott a párkányon. Nem telt sok vesződtségébe, hogy szétszincálja a madzagot. Később mesélték, hogy három osztályba is bezörgetett, mielőtt rátalált az igazira. De amikor ez sikerült, egy percig sem totojázott. Fifi szerencsétlen módon nyitva felejtett az egyik ablakot, Huhu ráereszkedett a párkányra, meglátott engem, és már is bezúdult közénk. Valószínűleg a vállamra akart telepedni, de célt tévesztett, és az utolsó pillanatban Fifi íróasztalán próbált kikötni. A fényesre csiszolt kemény falapon azonban nem talált kapaszkodót, fékberendezése nem működött jól, végig szánkázott az íróasztalon, amelyről csak úgy repültek szanaszét a füzetek meg a könyvek. Fifi látta ugyan, hogy közeledik, meg is próbált felpattanni a székéről, de nem mozgott elég gyorsan. Az asztallapon végig csusszanó Huhu egyenesen az ölébe huppant. Ezt követően persze volt egy kis ramazuri. Engem berendeltek az igazgatói irodába, Fifi pedig hazatámolygott. Az igazgató úr azonban gondolkodó derékember volt, és csak kisebb lelki prédikációt tartott nekem a testi fenyítésektől megkímélt. Figyelmeztetett, hogy a jövőben tartsam távol az Huhut a tantermektől, különben a karhatalomtól kell segítséget kérnie. Végül a család kiagyalt egy módszert, hogy a baglyok ne jöjjenek utánam az iskolába. Ezentúl minden reggel 10 perccel indulás előtt beengedtük Huhut meg Pityogóst a konyhába. Mama megetette őket a reggeliről maradt szalonnabőrkékkel, én kiosontam a bejárati ajtón és elkerekeztem. A módszer remekül bevált, csak mamát érintette kissé kínosan, mivel a baglyok úgy beleszerettek a konyhába, hogy rendszerint ki sem tudta ebrudalni onnan őket. Egyszer hallottam, amint azt mondta egyik barátnőjének, hogy az az asszony, aki még sosem próbált tortát sütni két nagy Huhuval a vállán, nem is tudja, milyen az élet.
Felémevet baglyok a családban című könyvének 11. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Rajtuk kívül még búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Robert Fulkham már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának 4. részét Tóth Levente olvassa fel.
Robert Fulkham már lángolt, amikor ráfeküdtem. Az oroszok szörnyűséges népség, erkölcstelenek, agresszívek, durvák és többnyire gonoszak. Ők tehetnek a legtöbb bajról a világon. Mások, mint mi vagyunk. Körülbelül így lehetne összefoglalni a napi híradások véleményét az oroszokról. Néha azonban keresztül csúszik az előítéletek hálóján valami pici jel, amely olyan tiszta, olyan igaz és valóságos, hogy bepillantást enged a rozsdásodó vasfüggöny mögé, éppen csak annyi időre, hogy lássuk, Oda át nem ellenségeink, hanem utastársaink laknak, és ugyanúgy tagjai az öröm és bánat társaságának, akár csak mi magunk. Ott van például Nyikolaj Pesztrecov. Keveset tudok róla, nem tudom, hol jár éppen, de amit tudok, megosztom veled. Főtörzsőrmester volt az orosz hadseregben, 36 esztendős, távol hazájától, Angolában állomásozott. Felesége kiutazott hozzá látogatóba. Augusztus 24-én dél-afrikai katonai egységek hatoltak be Angola területére, hogy leszámoljanak az ott rejtőzködő fekete nacionalista gerillákkal. Ngiva falujánál egy csapat orosz katonába botlottak. Négyüket megölték, a többi orosz elmenekült, kivéve Nyikolaj Pesztrecov főtörzsőrmestert. Foglyul ejtették, mert mint a dél-afrikai katonai kommunikéből megtudjuk, Nyikolaj Pesztrecov főtörzsőrmester nem volt hajlandó otthagyni lemészárolt felesége holttestét, aki a falu elleni támadás során vesztette életét. Úgy tűnik, a dél-afrikaiak nem hitték el a dolgot, mert a kommuniké újra meg újra megismételte. Oda ment a felesége holttestéhez, és nem volt hajlandó eljönni onnan, noha az asszony már nem élt. Milyen különös? Vajon miért nem szaladt el, hogy a saját életét mentse? Mi késztette arra, hogy visszamenjen? Lehetséges volna, hogy szerette, hogy még utoljára karjaiban akarta tartani, hogy megsiratni, gyászolni akarta? Lehetséges volna, hogy átérezte a háború értelmetlenségét, hogy átkozta a sors igazságtalanságot, hogy létező vagy meg sem született gyermekek jártak a fejében? Lehetséges volna, hogy egyáltalán nem érdekelte, mi lesz vele? Lehetséges. Nem tudjuk, legalábbis biztosan nem. De sejthetjük a választ. A tettei felelnek nekünk. Így hát most ott ül egyedül egy dél-afrikai börtönben. Nem mint orosz, kommunista, katona, ellenség vagy bármi efféle, hanem mint egy férfi, aki számára egy nő minden egyébnél fontosabb volt. Isten éltessen, Nyikolaj Pesztrecov, bárhol is vagy, bármerre jársz, amiért igaz értelmet adtál az ígéretnek, ami szerte a világon egyformán hangzik, amiért megszentelted az esküt, amely minden nyelven ugyanúgy szól. Őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáiglan, hitetlenül el nem hagyom. Hű maradtál a hithez, megőrizted fényét, áldjon meg az Isten. Ó, az oroszok szörnyűséges népség, erkölcstelenek, agresszívek, kegyetlenek, durvák és rendszerint gonoszak, mások, mint mi vagyunk. Na igen.
Ez a tipikus.
Ez most valami személyes lesz, sőt, kissé émeigősre sikeredett, úgyhogy légy résen. Eredetileg feleségemnek szántam, de aztán azt gondoltam, hogy miután feltehetően neked is van férjed vagy feleséged, és talán hasonlóképpen érzel iránta, mégiscsak közreadom. Egyébként nem is az én történetem, hanem Charles Boyeré. Emlékeztek Charles Boyerre? Jól öltözött, behizelgő modorú, jóképű, elegáns férfi volt, a leghíresebb és legszebb nők szeretőjét játszotta a filmvásznon. Így mutatták őt a kamerák és a pletykalapok, az életben azonban egészen más volt. Egyetlen nő volt az életében 44 éven keresztül. A felesége Patrícia. Barátaik azt mondják, hogy egy életen át tartó szerelem volt. 44 év után nem kevésbé voltak szeretők, barátok és társak, mint házasságuk elején. Aztán Patrícia májrákban megbetegedett. Az orvosok megmondták Charlesnak, de ő nem bírta megmondani Patríciának. Ott ült az ágya szélén, hogy felvidítsa és tartsa benne a reményt. Ez így ment éjjel-nappal 6 hónapon át. Nem tudta megváltoztatni a megváltoztathatatlant. Más sem tudta. Patrícia a karjaiban halt meg. 2 nappal később Charles Boyer sem élt már. Öngyilkos lett. Azt mondta, nem akar nélküle élni. Szerelme az életet jelentette nekem, mondta. Ez nem mozifilm. Mint már mondtam, igaz történet, Charles Boyer története. Nem az én dolgom, hogy megítéljem a tettét, de azt hadd mondjam el, hogy mélyen megrendít, és ugyanakkor valami különös megnyugvást is érzek. Megrendítő, hogy a hollywoodi szerelmi élet felszínes csillogása alatt létezhet ilyen mély szeretet. És megnyugtató, hogy egy férfi és egy nő ilyen hosszú időn át ennyire szeretheti egymást. Nem tudom, hasonló körülmények közt mit csinálnék. Imádkozom, hogy soha ne kerüljek ebbe a helyzetbe. Jó, most jön a személyes rész, magyarázkodni nem fogok. De néha az élet hétköznapi teendői közepette a szoba másik végébe pillantva látom azt az embert, akit feleségemnek, barátomnak, társamnak nevezek. És olyankor megértem, Charles Boyer miért tett úgy, ahogy tett. Valóban létezik ekkora szerelem, tudom. Egészen bizonyos vagyok felőle. Egy embert figyeltem az utcán, amint éppen a Bálint napi kirakatot rendezte. Még csak január közepe van, de úgy látszik, a kereskedők igyekszenek. Még csak január közepe van, de úgy látszik, a kereskedők igyekszenek kiaknázni a szeretetben rejlő üzleti lehetőségeket. Ne érts félre, nincs semmi bajom velük, a kereskedők rendes emberek. Ezerféle árut kínálnak nekünk, és eszünkbe juttatják a fontosabb ünnepeket. Különben honnan tudnák meg időben, hogy minden szentek, Bálint nap vagy anyák napja közeledik, ha a kereskedők nem figyelmeztetnének rá. Rajtuk kívül az óvónőkre hagyatkozom. Ők mindig tudják, milyen ünnep közeleg, és az irányításuk alatt készülő gyermek ajándékokkal egyetlen kereskedő portékája sem veheti föl a versenyt. Ilyen ajándék a boltban nem kapható, értéke pénzben ki nem fejezhető. Jó, elárulom végre, miről beszélek. A ragasztott ládika nevet adtam neki. Valaha cipős doboz volt, s legnagyobbik gyermekem egyszer szépen kidíszítette és nekem ajándékozta. Azóta a kisebbektől kapott relikviák gyűjtőhelyéül szolgál. Az idők folyamán cipős dobozból kincses ládává lépett elő. A díszítő elemek az ilyenkor szokásosak. Háromféle színű hajtogatópapír, rózsaszín, piros és fehér, mint megfakult már, alumíniumfólia, sárga papírzsebkendő, papírterítők, háromféle makaróni, gumicukor, zselé, kis fehér mézes kalács szívek, tudod, az a csiríz ízű, feliratokkal, és az egészet egy nagy csomó, természetesen szintén csiríz ízű ragasztó tartja össze. Ez a cipős doboz már nem valami szép. Kicsit vihart vert, és ahol a zselé és a gumicukor összefolyt, penészes is. Néhol még mindig ragad, és a legtöbb helyen az eredeti piros-fehér szín helyett piszkos rózsaszín. Ha leveszed a tetejét, megérted azonban, miért őriztem meg. Többszörösen összehajtogatott, megfakult füzetlapokon ilyen üzenetek állnak. Szia, apu! Boldog Bálint napot is! Szeretlek. Különösen sok szeretlek. A doboz fenekére pedig 23 darab X és O betű van ragasztva makaróniból. Nem egyszer megszámoltam. Aztán számtalan helyre oda kapirgálva a három gyerek neve. Tutankhamen kincsei mit sem érnek ehhez képest. Van te neked is valamiféle emléked a szeretetnek így tökéletesen egyszerű és hiteles bizonyítéka? Meg lehet, soká élsz majd, talán rengeteg szép és értékes ajándékot is kapsz. Bizonyára sok szeretetben lesz részed, de soha semmiben nem fogsz annyira hinni, mint a ragadós ládikában. A ragadós ládika viszi előbbre a világot, ezért érdemes élni. A három gyerek azóta felnőtt. Most is szeretnek, bár ennek legtöbbször már nem adják ilyen kézzel fogható bizonyítékát. Minél idősebb az ember, minél többet tud, a szeretet annál bonyolultabb. Attól persze még szeretet, de többé nem ilyen egyszerű. Nem lehet cipős dobozba zárni. A doboz fali szekrényem legfelső polcán lapul. Senki nem tudja, hogy ott van, csak én. Talizmán ez. Az emlékezet kopja fája, minden reggel eszembe jut, ahogy öltözködöm. Néha napján leveszem a polcról és kinyitom. A kezemben tudom tartani, hinni tudok benne, és erre nagy szükségem van, különösen olyankor, amikor nehéz szeretnem, és már nem fonódnak kis karocskák a nyakam köré. Igazad van, ez az elképzelhető legrosszabb fajta, együgyű, érzelgős papagügyögés. Téged is, magamat is zavarba hoztam bele, de ha vigaszra van szükségem, hidd el nekem, kenterbe ver minden lelki segélyt és mantrát. Nincs mentségem. A ragadós ládika az én szeretetem. Temessétek el velem. Magammal akarom vinni, akárhova is megyek.
Robert Fulkham már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának negyedik részét hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szentéletű emberek.
A szűzanya fatimai megjelenésének ünnepe. A portugáliai Fatimában 1915-1916 nyarán a béke angyala három alkalommal jelent meg a mezőn juhaikat legeltető három kisgyermeknek, az alig 10 éves Ferencnek, Jácintának és Lúciának. Arra kérte az angyal a gyermekeket, vigasztaljátok a jó Istent. 1917. május 13-án pedig elkezdődtek, és ugyanazon év október 13-áig tartottak azok a Mária jelenések, amelyek minden hónap 13-án megismétlődtek. Az utolsó jelenés alkalmával az úgynevezett napcsodát körülbelül 70 ezer ember látta, és nagy hatással volt egész Portugáliára. Fatimában, Kondor atyának gyűjteményében láttam azt az újságcikket, amelyik beszámolt erről a csodáról. A második jelenés alkalmával a szűzanya közölte Lúciával, hogy meg akarja alapítani Szeplőtelen Szent Szíve tiszteletét. Ebből alakult ki a későbbiekben az 5 első szombat megtartása az egyházban. Aki ezt megteszi, üdvözül. A harmadik jelenés alkalmával megmutatta a gyermekeknek a poklot. Így beszélt hozzájuk. Láttátok a poklot, ahová nagy bűnösök jutnak. Az ő megmentésükre akarja az Úr az én szeplőtelem szívem tiszteletét meghonosítani a világon. Ha az emberek megteszik azt, amit nektek mondok, sok lélek megmenekül, és a béke is elérkezik. A háború, ez az első világháború volt, már a vége felé közeledik. Ha azonban nem szűnnek meg az Urat bántani, nem sok idő telik el, és új, még szörnyűbb háború kezdődik el. Ez be is következett a második világháború kitörésével. Közeleg a büntetés a világ számára, folytatta Mária, ez háborúk, éhínség, az egyház és a Szentatya üldözése. A fatimai szűz a gyermekeken keresztül kérte a rózsafűzér imádkozását, a vezeklést és imádságot a bűnösök megtéréséért, s kifejezetten kérte az akkori ateista-kommunista Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szent Szívének. Ezt csak később tették meg a pápák. A szűzanya a gyermekekkel több titkot közölt, amelyeket csak 10, illetve 25 év múlva mondhatott el Lúcia. A harmadikat pedig a jubileumi szent évben tették közzé. A fatimai szűzanya szobra bejárta az egész világot. 1996-ban Moszkvában, a Vörös téren is körmenetben imádkoztak körülötte az emberek. Napjainkban Fatima és Lourdes a világegyház legnagyobb Mária búcsújáró helye, amelyről az egyház hivatalosan is elismerte, hogy a jelenések hitelesek voltak. A három látnok közül a kis Ferenc, aki 11 éves volt, és Jácinta, aki 10 éves volt, rövidesen meghalt. Lúciából Karmelita szerzetes nővér lett, és a jóisten hosszú élettel ajándékozta meg. Kolostorában több pápával is találkozott. Megemlékezünk II. János Pál pápa elleni merényletről, amely 1981. május 13-án a török származású Ali Aksa követett el a Szentpéter téren a pápa ellen. Csak Isten kegyelmének köszönhető, hogy nem halt bele sérüléseibe. Amikor a római Szent Szív kórházban magához tért, első szava az volt, hogy megbocsát gyilkosának. Az olasz bíróság életfogytiglani börtönre ítélte a merénylőt. A Szentatya így nyilatkozott. Egy kéz fogta a fegyvert, egy másik kéz irányította a golyókat, hogy ne oltsák ki az életemet. Miért történhetett és történt ez a merénylet? Sokan féltek attól, hogyha ezt a pápát el nem teszik lábalól, szolgálatának ideje alatt mindent megtesz azért, hogy a hazug és Isten ellenes kommunista, ateista világuralom összeomoljon. Számításuk be is következett. A pápát Isten megmentette. Pár év múlva Európában a kommunizmus úgy összeomlott, mint egy kártyavár, és az utolsó szovjet államfő, Mihail Gorbacsov, nyíltan megvallotta a világnak, nagy szerepe volt ebben a karizmatikus, lengyel származású II. János Pál pápának. A Szentatya szülőhazáján, Lengyelországon keresztül elindította a kelet-európai államokban a vérontások nélküli szabadulás nagy lehetőségét. A Szentatya egy évvel a merénylet után, 1982-ben elzarándokolt Fatimába, hogy megköszönje a szűzanyának élete megmentését. Többek között ezekkel a szavakkal érkezett oda. Rózsafűzérrel a kezemben, Mária nevével ajkamon, az isteni irgalom hálaénekével jöttem Fatimába zarándokként hálát adni. Mária önmagát a rózsafűzér királynéjának nevezte Fatimában a jelenések alkalmával. Nagy buzgósággal imádkozzuk napról napra a rózsafűzért, hozzákapcsolva azt a fohászt, amit a gyermekek a jelenések alkalmával tanultak. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Amen.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!